Kegyelemnék és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, vízkereszt ünnepe utáni negyedik vasárnapra, igehirdetési alapigéről kijelölt, úgy, amint azt megírva találjuk a Kolossébeliekhez írott levélben, az első fejezetben, a 15. verstől a 20. a következőképpen. Ő a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtmény közül. Mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön. A láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és reál nézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Ő a feje a testnek, az egyháznak is. Ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első. Mert tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakjék, és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent, a földön és a mennyben, úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, bizonyára láttunk már ikonokat, talán megálltunk egy ikonosztáz, egy ikonfal előtt is, és belefeledkeztünk abba a mennyei világba, amelyet az ikonfestők az ikonokon keresztül elénk képzeltek, tártak. Az ikonfestésnek nagyon komoly szabályai vannak. Nem arról van szó, hogy az ember valami szépet kitalál, és akkor ezt a szépet odafesti. Az ikonfestés tulajdonképpen nem más, mint imádság. Megélt hit. Így vallják azok a lelki emberek, akik ikonokat festenek. Mert teológia nélkül nem lehet ikonokat festeni. Az ikonfestésnek szabályai vannak, többek között az is, hogy a festék csak természetes anyagokból készülhet. Tojás sárgájához hozzá kevernek mindenféle festéket, és ezzel festenek rá a falapra különböző színeket. Másolnak. Nem egyénieskednek, másolják az eredetit. Nem véletlenül használnak tojássárgáját. Az élet kezdete ez. Az ikonfestők úgy gondolják, a mögöttes teológia úgy magyarázza, hogy az ikon, a szó maga görög eredetű, és azt jelenti, hogy kép. A kép bemutatja a Krisztust, aki az anyagból most itt előttünk láthatóvá vált, de ő onnan fölülről jött ide, ebbe a világba, és a földi anyagokból állt össze. A megtestesülés, az inkarnáció csodája ez. És egyben nekünk soha fel nem fogható titok. Valamikor a 8. század elején volt egy bizánci császár, úgy hívták, hogy harmadik Leó. Harmadik Leó 725-ben rendeletet adott ki, hogy semmisítsék meg ezeket az ikonokat, mert sokan úgy gondolják, hogy ezek az ikonok, ezek csodatevő erővel bírnak. Elkezdődött egy olyan korszak, amely az egyik legsötétebb korszaka az egyház történetének. Több mint 100 éven keresztül üldözték azokat, akik ikonokat festettek, akik ikonokat tiszteltek. Az ikonfestők kezeit levágták, és közel 50 ezer szerzetes menekült nyugatra. Aztán rájöttek arra, jó 100 év múlva, hogy nem lehet kiirtani a képtisztelőket. Valami erő van ebben az egész mozgalomban. Amikor rombolni kezdték ezeket az ikonokat, összetörték, elégették, és ha valaki benyomást akar kapni erről, és megteheti, akkor menjen el Isztambulba a Szent Irén, a Szent Béke templomába, megnézheti, hogy néz ki az egykor gyönyörűségesen megálmodott és megépített bazilika. Tel is teli volt gyönyörű mozaikokkal. Most csak falakat látni, és egy nyomorúságos keresztet az abszisban. Mindent kiszedtek onnan. A képrombolók azt mondták, hogy valószínű, a zsidók meg a muzulmánok azért nem térnek meg, mert itt kiábrázoljuk a Krisztust. Mai igénk így kezdődik. Ő a láthatatlan Isten képe. Jézus Krisztus. Lehet akkor kiábrázolni az Istent, vagy nem lehet? Az ember Isten képére és hasonlatosságára teremtetett. De ez az ember megromlott. És a megromlott természetű ember ezt a világot is megrontotta és megrontja. Ma is. Folyamatosan pusztítjuk ezt a világot. Bizonyára nem én vagyok az egyetlen, aki bosszankodik, amikor különféle papírokat kell aláírni, teljesen fölöslegesen. Senki nem gondolkodik azon, hogy ezekért a papírosokért fáknak millióit kell kivágni. Majd amikor nem lesz fa, amikor az erózió minden tönkretett, akkor majd mindenki tudni fogja, amit most is tudunk, de mégsem törődik vele senki. Ilyen a megromlott természetű ember. Mindenki tudja, hogy van Isten. Hiszen amikor bajban van, akkor úgy kiált fel, jaj Istenem! Ahogy mondani szokás, zuhanó repülőgépen, süllyedő hajón, nincs hitetlen ember. Isten van, Isten létezik, és mégsem törődünk vele. Mert ilyen a megromlott természetű ember. Ezért jött Krisztus, hogy helyreállítsa bennünk ezt a megromlott természetet. Krisztus azért jött ebbe a világba, hogy korrigálja a legnagyobb tévedésünket. A legnagyobb tévedésünk ebben a világban az, hogy tudunk mi Isten nélkül is élni. A legnagyobb tévedés ebben a világban, hogy nincs szükségünk az Istenre, tudunk mi szeretni az Isten nélkül is. Ott van a szeretet himnuszában is, 1 Korintus 13, a szeretet soha el nem fogy. De az emberi szeretet az mindig elfogy. Az Istené az egyedül a maradandó szeretet. Azt gondoltuk mi emberek, hogy képesek vagyunk biztonságot teremteni magunknak az Isten nélkül is. Aztán szép lassan rájövünk, technikai, tudományos vívmányok ide vagy oda, hogy maradandó elrejtettséget csak is az Istenben tudunk találni. Megmaradó békességet csak is az Istenben tudunk találni. Krisztus a láthatatlan Isten képe. Innentől kezdve, mivel Jézus maga is azt mondja, hogy aki engem lát, az Atyát látja, innentől kezdve kiábrázolják Jézust, kiábrázolják az Istent, szimbolikusan kiábrázolják a Szent Lelket is. Mert ahogyan szükségünk van szóra, fogalmakra, hogy mondatainkon keresztül ki tudjuk fejezni érzéseinket, ugyanúgy szükség van képekre is. Én nagyon örülök, hogy olyan egyházban gyakorolhatom a hitemet, ahol megvan a tanítás tisztasága, ahol vannak képek, ahol van oltár. Luther Márton tekintélyét kellett, hogy bevesse a képrombolók ellen. És azt mondta, honnan tudjátok, hogy az az adott ábrázolás, szobor, kép, az nem éppen egy jel lesz valaki számára, hogy az Istenhez közelebb lépjen. Aztán tessék megnézni, vannak olyan testvéregyházak, ahol mindent kivittek a templomból, csak a fehér falak maradtak. Milyen vallás az, ahol nincs ott a titokra mutató jel. Megromlott az ember, és ezért nem tudja kiábrázolni az Istent. Istent kiábrázolni egyedül Krisztus képes. Ezért hallhattuk ezeket a himnikus mondatokat, ő az elsőszülött minden teremtmény közül, benne, általa teremtetett minden. Úgy felszakadnak ezek a himnikus gondolatok itt ebben a szakaszban, a levél írójából. És azt mondja, hogy ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Igen, Krisztus a feje az egyháznak. Ezt valljuk. Ő a fej, mi pedig a tagok vagyunk. Misztikusan vagyunk a tagok. Hiszen más-más kegyelmi ajándékot kaptunk. Mi, a Jézus Krisztusban hívő közössége, mi kaptuk a feladatot, a missziót, hogy megjelenítsük a Krisztust ebben a világban. Rendkívüli feladat. Kiábrázolni életünkön keresztül a láthatatlan Istent. Mert Isten országa bennünk és közöttünk van. Ahogyan megcselekedjük a jót, úgy történik közöttünk az Isten. Krisztus a feje ennek az egyháznak, vagyis az Istenben hívők közösségének. Így tetszett a teljességnek, hogy a láthatatlan, a megfoghatatlan, a mindenható Isten egyszer csak emberré legyen. Milyen keveset tudunk az életről, milyen keveset tudunk a testről, milyen keveset tudunk a fogantatásról, és milyen keveset tudunk a halálról. Így tetszett a teljességnek. Talán azért, hogy higgyünk, hogy szükségünk legyen a hitre. Az is tetszett a teljességnek, hogy megbékéltessen minket önmagával. Nem. Nekünk kell kibékíteni az Istent. Hiába viszünk oda jó cselekedeteket, hiába viszünk oda áldozatot, nem véres áldozatot kívánok, hanem irgalmasságot. Olvashatjuk az Ószövetségben. Hiába minden egyes jó cselekedet az Isten előtt, ezek nem érdemszerzőek. Persze volt az egyháznak olyan időszaka, amikor hittek abban, hogy igenis vannak érdemszerző jó cselekedetek. Volt időszak, amikor kitalálták azt, hogy mennyország és földi élet között ott van a purgatórium, a tisztító tűz. Mert a pápa az érdemszerző jó cselekedetek fölött hiszen ez az egyház kincse, a jó cselekedetek, e fölött hatalommal bír, és ha akarja, akkor ebből adhat, eladhat, és kiegyenlíthet. A véges azonban sose tudja megbékéltetni a végtelent. A végtelennek ugyanakkor nincs is erre szüksége. De nekünk szükségünk van a békére. Béke nélkül ugyanis nem tudunk tovább menni ebben a földi küzdelemben. Ha az ember azt hiszi, hogy tud az Isten nélkül is élni, akkor idővel rádöbben arra, hogy nem jól gondolta. Van, aki hamarabb, van, aki később döbben rá erre. A halál előtt azonban mindenki találkozik az igazsággal. Az igazság az, hogy Isten úgy teremtett meg minket, hogy nekünk szükségünk legyen az Istenre. Benne, általa nyer értelmet a földi lét. Benne, általa nyugszunk meg, hogy itt kell hagyni ezt a világot. Az ember nagyon szeretné előre látni a jövőt. Talán úgy vagyunk, hogy a mában, vagy a közel jövőben megtörténő dolgok között is szeretnénk vonalakat húzni. És szeretnénk a mi életünket valahogyan úgy előremutatóan látni, hogy aztán azt mondhassuk, igen, akkor és ott én voltam az, aki döntött és jól döntött. Az igazság azonban az, hogy életünk eseményei között ezeket a vonalakat, hogy mi miért történt, ezeket csak utólag vesszük észre, ha visszatekintünk. És akkor volt értelme a varga betűknek, akkor kiderül, hogy miért kellett akkor és ott igent mondanom, vagy nemet mondanom, hogy miért történtek a veszteségek, miért történtek a betegségek, de ez mindig csak visszafelé. Mert az élet maga is titok. Krisztus azért jött, hogy megbékéltessen minket az Istennel. Ezért minden egyes prédikátor, minden egyes vasárnap ezt prédikálja, ha jó prédikál, hogy béküljetek meg az Istennel. Nem az Istent kell kibékíteni. Nektek kell kibékülni, és nekem az Istennel. Imádkozzon. Úr Jézus Krisztus, imádunk végtelen szeretetedért, amellyel megváltottad a világot, és isteni hatalmadért, amellyel magadhoz vonsz mindeneket. Tégy minket is népeddé, és add ránk áldásodat, hogy hálával magasztaljuk nevedet az egyházban, és örömmel szolgáljunk a világban. Amen.